Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úrra bízom a béke és a nyugalom utáni vágyaitokat, fogalmazott 14. Leó pápa az ukránokhoz fordulva. Június 28-án a Szent Atya a Vatikáni Szent Péter Bazilikában fogadta az ukrán görög katolikus egyház mintegy 5000 jubileumi zarándokát, akiket arra biztatott, hogy a mostani időszak viszontagságai ellenére a remény zarándokai legyenek, és osszák meg megerősödött hitüket szeretteikkel és honfitársaikkal. A Nézőpont intézet állásfoglalása szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, mert az ellenzék csak a tüntetés megrendezésére koncentrált, nem pedig annak következményeire. Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették, írta a távirati irodához eljuttatott közleményében az intézet. Mint írták, a számok a miniszterelnököt igazolják, a választók többsége az ő oldalán áll ebben a kérdésben, s a gyermekvédelem érdekében ellenzi a Pride felvonulás megtartását, sőt a Pride-ot ellenzők tábora 51%, még a Fidesz tábort 44% is meghaladja. Hangsúlyozták, hogy a többséget képviselni demokráciában mindig a nyertes pozíció. Rég nem hibázott ekkorát az ellenzék, a felvállalt törvénysértések és az intenzív jelenlét miatt az ellenzék egyé vált a Pride-dal, amelynek támogatása kisebbségi álláspont Magyarországon, fogalmaztak. Az amerikai kormányzat feloldotta a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos szankciókat, amelyeket még a Magyarországra ellenségként tekintő Joe Biden vezette előző adminisztráció léptetett életbe, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Donald Trump elnökségét megelőzően az Egyesült Államok számos olyan döntést hozott politikai alapon, amely rendkívül nehéz helyzet elé állította hazánkat. Így volt ez azokkal a korlátozásokkal is, amelyeket már a Demokrata Párt tavalyi vereségét követően hoztak meg. Az egyik ilyen szankciós intézkedésükkel igyekeztek ellehetetleníteni Magyarország hosszú távú biztonságos energiaellátását azzal, hogy a paksi atomerőmű építésével kapcsolatban olyan korlátozásokat léptettek életbe, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné tették az építkezés folytatását, mondta. A kormány ingyenesen biztosítja a gazdáknak az öntözővizet azzal, hogy mintegy 10 milliárd forintnyi összegben átvállalja a vízdíj árának megfizetését a gazdálkodóktól, mondta Nagy István agrárminiszter a Kossuth Rádió műsorában. A tárcavezető hangsúlyozta, az éghajlatváltozás okozta kihívás következményeit minden erővel mérsékelni kell, és az összes lehetséges eszközt fel kell használni ahhoz, hogy víz jusson a tájba. A szárassággal egész Európa küzd, a Tisza medrében 60%-kal, a Dunájéban 40%-kal kevesebb víz érkezik, és nincs kizárólagos válasz a vízhiányra, mindenütt egyedi megoldásokat kell kidolgozni, tette hozzá. A vízhiányos térségekben a gazdálkodókkal és a vízügyi szakemberekkel együttműködve sürgősen meg kell találni a legjobb megoldást, de Magyarországról ma már nem folyik ki több víz, mint amennyibe érkezik, hangsúlyozta. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara határozottan elítéli azt az ukrán propagandát, amit a Tisza párt az agráriumban is folytat. Írták a szervezetek ezt a távirati irodához eljuttatott közös közleményükben. Úgy fogalmaztak, Ukrajna uniós tagsága és a Tisza ukrán pártisága a magyar mezőgazdaságra és a magyar gazdákra végzetes következményekkel járhat. Az pedig végképp felháborító és figyelmeztető jel mindenkinek, hogy a Tisza párt emberei még nyíltan ki is oktatják a magyar gazdákat és az ukrán gazdák érdekeit képviselik. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, és általában kiderül az ég, de főként az északkeleti országrészben előfordulhatnak felhősebb körzetek, illetve délnyugatra magasabb szintű felhőzet érkezik. Csapadék nem valószínű, az északi a szél hajnalig gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 28 és 35 fok között várható, az északkeleti megyékben maradhat 30 fok alatt a csúcsérték. Híreket hallottak.
Kérdés, örök kérdés az, hogy ki vagyok, hogy honnan, s miért jöttem, s vajon meddig maradok. Élek, s ha a fényből szívem menekül, létem igaz tükrét, csak te látod egyedül. Dalokban merülés, szerető lelés, mi sohasem múlik, sírig élted, bármit hoz az ég, szívem a dalba. Szép volt, s ami fájt, a szívekben él tovább. Tegnap, aki voltam, az se feledem. Ma a színpad a világom, s ez a legfőbb szerepem. Egy érzés, ami úgy kell, mint a levegő. Az úton, amin járok, hiszen nincs több kerülő. Dalokban merülés, szerető lelés, mi sohasem múlik, sírig élted, bármit hoz az ég. Szívem a dalban odaadom, szavaim mélyén a lelkem kinyitom, szívem a dalban haza talál. Az, amit érzek, ami szép volt, ami fájt, a szívekben él szívem a dalban odaadom, szívem a dalban hazatalál.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi műsorunk témája: interjú Kajtor Domonkos jezsuita diákonussal, római teológiai tanulmányai befejeztével. A Jóisten engem felkért egy táncra. Domi egy meglátása saját életéből: azt éltem meg, hogy Isten felkért táncolni, és ezt a rendi próbatételek során tapasztalta meg, de idő kellett nekem ehhez, hogy elkezdem a táncot ő vele. Mire ő lassan körbevitte a táncparketten, megmutatta annak különböző sarkait, és kinyílt számomra a világ. Kajtor Domonkos 1993-ban született, középiskoláját 2008 és 2012 közt a Szentendrei Ferences gimnáziumban végezte, majd érettségi után Budapesten gyenge áramú elektrotechnikusi tanulmányokat folytatott. 2014-ben kérte felvételét a Jézus Társaságába, 2016 és 2020 között Németországban folytatott nyelvi és filozófiai tanulmányokat. 2022-től végezte Rómában az Il Gesù Nemzetközi Kollégium diákjaként teológiai tanulmányait a Pápai Gergely Egyetemen. Most hallgassák meg a Kajtor Domonkossal készített stúdió beszélgetésünket. Igazi testvéri szeretettel köszöntöm a stúdióban, a Csöpki stúdiónkban rendtársamat, barátomat, munkatársamat is, Kajtor Domonkost, aki búcsúzik Rómától, és nekem is fáj a szívem, hogy el kell veszítselek téged, legalábbis ami a különválást illeti. Domi, most délelőtt vizsgáztál éppen, hogyan ment a vizsgád, és kinél vizsgáztál?
Hát először is nagyon köszönöm a meghívásodat ide. Magyar rendtársnál vizsgáztam, Bartók Tibornál. Antropológia tárgy nagyon-nagyon jó volt, amíg tanított minket. A vizsga nem volt egyszerű, de annyira jó volt hallgatni, hogy már tegnap vizsgáztak nála a többiek, és meséltek, hogy jaj, mennyire kedves ez a professzor. És akkor mindig elfogott egy kis büszkeség, hogy hó, egy magyar rendtárs. De nagyon-nagyon jó vizsga volt.
Igen. És akkor tulajdonképpen ezzel a vizsgával le is tudtad az összes tennivalódat, és pontot teszel a római tanulmányaidra.
Nagyjából igen, még egy utolsó vizsga vár rám, de azzal befejeztem mindent, megírtam a szakdolgozatot, leadtam azt is szépen, és hát néhány nap múlva elköltözöm Rómából. Szóval azt szoktam mondani így viccesen olaszul, hogy hát az olasz életemet azt így befejezem.
Mit jelent számodra elköszönni Rómától? Kezdjük a végéről.
Pont amit meséltem neked, így szívesen megosztom, ugye a hallgatókkal is. Néhány napja, hogy pakoltam a szobámban a könyveimet, hogy leültem a földre, ott voltak a dobozok körülöttem, és annyira megérintett az, hogy láttam a szobámat így kiüresedni. És így könyvbe lábadt a szemem. Én be is kapcsoltam zenét, és akkor azt hallgattam, és annyira megérintett, hogy hú, ennyire elkezdtem kötődni Rómához. Az a hely, ahol éveket éltem, az a szoba, ahol tényleg ahol nagy örömteli pillanataim voltak, de a tanulásnak az izzadságos pillanata is ott voltak abban a szobában, hogy az szépen lassan így kiüresedik. És valami ilyesmit élek meg Rómából való elmenetelem kapcsán, hogy ebben van egy kiüresedés, de ez nem azt jelenti, hogy elveszítek valamit, hanem valami, amitől most itt az ideje búcsút venni. És ez nekem ez annyira szép, hogy van mitől búcsút venni. Nem úgy megyek el, hogy na, most eldobtam mindent, hanem hú, nagyon is van mitől búcsút venni, és nagyon is van miért hálát adni.
Az idő kerekén forgassunk vissza három esztendőt. Kajtor Domonkos jezsuita, skolasztikus megérkezik Rómába, és kapsz egy üres szobát. Nagyjából ugyanaz a
képet. Ez így volt, igen.
És akkor, ha lejutél a földre, akkor mit éreztél? Üres a szobád, még éppen csak megérkeztél, nem tudsz olaszul. Mi volt akkor? Mi történt benned? Mesélj nekünk erről.
Bennem volt Magyarország elengedésének a gyásza. Ez a fájdalom, erre az érzésen nagyon-nagyon emlékszem. Aztán a bizonytalanság, nem tudtam olaszul. Meg kellett tanulnom gyorsan olaszul. Egy olyan közösségbe került, ami nemzetközi közösségbe, ahol nem volt rajtam kívül más magyar. Az olasz nyelv volt a közös, egy nagy közösség. Úgy 55 fő, több mint 30 nemzetből vagyunk általában. Hát az ember ott először úgy lesokkolódik, hogy hú.
És nem volt magyar társam.
És nem volt magyar társam, teljesen egyedül voltam. És nagyon emlékszem, hogy tényleg volt ilyen, hogy ott ültem 3 évvel ezelőtt a szobámnak a földjén, ott a kis szőnyegen, és így arra gondoltam, hogy hú, Istenem, ezt valahogy most együtt, mert egyedül ezt nem fogom tudni megcsinálni.
És akkor most menjünk lassanként előre. Mi az, amire úgy emlékszel, hogy ami szép volt, vagy ami nagyon-nagyon meg kellett küzdeni ez alatt a 3 év alatt? A nyelv először, aztán...
Igen, az első év az azt hiszem egy ilyen nyelvi tanulás volt. Néha sajnálom is, hogy annyira sokat nem értettem akkor még a teológiából, meg kellett tanulni olaszul elkezdeni tanulni latint és görögöt, szóval egyszerre 3 nyelvet kellett úgy megtanulni. Hát azért ez komoly kihívás volt. Az első évnek tényleg azt mondanám, hogy ez volt úgy a hangsúlya, de nagyon szép volt azt látni, hogy így szépen lassan elkezdtek jönni a gyümölcsök. És azt hiszem, hogy ilyen, ha visszaemlékezem így, egy 3/4 év volt, amikor azt tudtam mondani, hogy na, most már megérkeztem.
Ez nagyjából húsvét lehetett.
Ez nagyjából húsvét lehetett, igen. Tudtam úgy beszélni olaszul, hogy meg tudtam osztani azt, ami bennem van. A rendtársakat megismertem, tényleg Sri Lankától kezdve Dél-Amerika. Teljesen más kulturális környezet, szóval itt volt Róma, mint az olasz főváros, volt az egyetem, ami egy ilyen teológiai kultúrkörnyezet, aztán volt a rendházunk, ami egy ilyen nemzetközi turmix, ha lehet ezt mondani, igen. Mindenféle színek, ízek, kinézetek, és 3/4 évre volt szükségem ahhoz, hogy így megérkezzek, és tényleg azt tudjam mondani, hogy egészen itthon érzem már magamat.
De ez a kollégi meg az egyetem.
Igen.
Rómába, a kereszténység fővárosába, az Urbsba. Mikor érkeztél meg?
Én azt hiszem, az a 2. évem volt. Nagyon élveztem, amikor mi is találkoztunk így az elmúlt évek során, és te is sokat meséltél Rómában, Rómáról. És a 2. évem során lejutottam Szent Péter sírjához, egészen lentre-lentre, a bazilika aljában, és ez egy olyan pillanat volt, ami engem nagyon megérintett.
Az ásatások.
Az ásatások, tényleg lent. És ott voltam lent, nem volt sok időnk, de az egyik rendtárs azt mondta, hogy álljunk meg és imádkozzunk. És ott voltunk 17-en, nemzetközi társaság, nemzetközi csoport, és hirtelen olyan csönd lett. Valahogy megérintett minket az, hogy most itt vagyunk tényleg Rómának, az egyháznak a szívének, ha lehet azt mondani, a közepén, teljesen a közepén, igen. Fölöttünk a Szent Péter bazilika, és itt van, nem messze tőlünk, egy 1,5 méterre, Péternek a földi maradványa, hogy még lehetett is látni, egy ilyen kis dobozkába van. És wow! Hogy ennek a valóságnak a tapasztalata. Igen. Amíg az elméleti szinten ott van, hogy igen, Szent Péter, és így tovább, de amikor ott az ember ezt láthatja, és megélheti, ez engem nagyon megérintett. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy de jó itt lenni.
Ez a 2. évben történt.
Igen.
De kezdted akkor felfedezni a várost. Mit adott neked még Róma Péteren túl?
Kultúrát. Ezt nagyon tudom mondani, hogy kultúra. Olasz kultúrát is, de egy nemzetközi kultúrát is. Szoktunk azon viccelődni, hogy azért Róma sem annyira Olaszország, nagyon sok turista van, főleg a belvárosban, ahol élek. A belvárosnak a közepén, nem messze a haza oltárától. Ott azért inkább nemzetközi a város, mint olasz. De mégis, aki így belecsöppeni az olasz kultúrába, és hol lehetőségem elmenni Szicíliába, Dél-Olaszország, vagy Észak-Olaszország, és még az ember ott van, megtapasztalja a nyelvnek a különböző nyelvjárásait, a különböző ízeket, a különböző embereket. Én ezért nagyon hálás vagyok. Egy egyszerűen itt van Magyarország, nem messze Olaszországtól, és ez mindig így álom jönni az olasz tengerpartra. A tengerparton nem voltam sokat, de az olasz kultúrának így a megtapasztalása, na arra nagyon sok lehetőségem volt.
Rómának sok szentje van, köztük a mi Szent Ignácunk is. Van-e kedvenc szented Rómából?
Említetted Szent Ignácot. Rögtön, ahogy felhoztad a nevét, így megérintett, hogy ott, ahol laktam, abban a közösségben, ő ott lakott az utolsó 14-5 évében. És mellettünk van az Il Gesù templom, ahol ő el van temetve. És egészen közel az ő szobájához volt az én szobám, egy szinttel feljebb ugyan, de így majdnem egymás felett.
Jó pozíció.
Nagyon jó pozíció, 3 évig ott laktam, és többször gondoltam erre, hogy na itt vagyunk nagyjából 7-8 méter távolságban. Én amikor beléptem jezsuitának, nekem Szent Ignác egy nagyon idegen ember volt. Nem értettem, hogy miért, mit csinált, a belső gondolatvilága, az ima élete. Tényleg egy idegen ember volt. És azon is gondolkoztam, hogy hát így belépni jezsuitának, hogy a rendalapító egy olyan fura személy. És most így 10 több év után jezsuitaként, úgyhogy járhattam Loyolában, ott laktam egy hónapot, így 2 évvel ezelőtt nyáron.
Ahol ő született,
igen. Egy elképesztő gyönyörű tapasztalat volt, aztán elmehettem Jeruzsálembe tavaly nyáron, az is egy nagyon különleges tapasztalat volt számomra, és így megismerhettem Szent Ignácnak az életét, és hogy ott lakhattam tényleg tőle éveken keresztül, én merem azt mondani, hogy hát, ez lehet egy ilyen jezsuita közhely, de azért mégis nekem Szent Ignác így a legfontosabb szenté vált, úgyhogy nem ő volt.
Mi az, amire rátaláltál Szent Ignácban, ezen szimbiózisban, tehát vele való szinte együtt létben, pár méter távolságban egymástól, bár 400 év idő eltolódással, ami induláskor még nem volt meg?
Az emberségem. Amikor így kerestem, és azon gondolkodtam, hogy belépjek jezsuitának. Nagyon sokat olvastam róla, a szentek élete, hát ott gyönyörű dolgok vannak, de azért egy picit elvont. Így élt, úgy élt, ez a szent, az a szent, és én ezt éltem meg Szent Ignácból. És akkor beléptem, noviciátus németországi éveim, amikor Miskolcon voltam, foglalkoztam a Szent Ignác műzikkellel, ott is nagyon sokat kellett gyakorolnom, vagy így elmélyednem, nem is gyakorolnom, elmélyednem így az életében, és hogy kijöttem, egy olyan emberi oldalát tapasztalhattam meg itt. Ez a környezet, ahol ő élt, a ruhái, a kis cipője.
A papucsa.
Pontosan.
A meggyötört, vékony.
Egy nagyon, igen. Amikor szoktak,
papucsát nagyon lehet szeretni.
És akkor jönnek a fiatalok, gimnazisták, és bevezetem őket abba a kis múzeum részbe, és akkor mondom, na, ez a akkori sneaker divat, ez a mostani ilyen sportcipő divat, és mindenki ott nevet. Hát tényleg egy egyszerű ember volt. És mellette meglátni azt a zseniségét, sokszor úgy magyaráztam el, ahogy én megértettem őt, hogy ő egy zseni volt, úgy, ahogy megalapította a Jézus társaságát. Mellett egy fantasztikus ember, Jung, C.G. Jung, két szemeszteren keresztül róla tanít Zürichben 1939-1940-ben. Tényleg Szent Ignácnak a lelki gyakorlatai. Elképesztő az a pszichológiai mélység, amire rátalál Szent Ignác. Mellette ott van, többször találkoztam azzal, hogy őt mondják így a globalizáció atyának, hogy ő az az első ember, aki tényleg globálisan látja a világot.
Az egészben.
Igen. És mellette egy misztikus szent. És ez így nekem ez a nagy halmaz, a misztikussága, ez a szentsége, ami így magába öleli mindazt, amit mondanak róla.
Emberségét említette. Tudná példát mondani, mi az, ami az ő emberségéből számodra olyan eklatáns példa?
Halála vége felé nagyon nehezen tudott enni. Nagyon sok epe problémája volt, halál után fel is boncolták, epéjébe találtak követ, meg vénájába lerakódásokat. Nagyon sokat szenvedett, és írják róla, ott volt a vacsora asztal, hogy ő is ott legyen a rendtársakkal, nem akart külön lenni. Szent Ignác, a generális atya, ő is odaült, de hát nem tudott enni, mert olyan sok fájdalma volt. Csak így pöckölgette a morsákat. És ez a kép, mint a kisgyerekek, amikor valami van, vagy unják a vacsorát, reggelit, vagy éppen nem kérnek többet az ételből, hát én csomószor láttam ezt a képet, hogy így hát így játszanak az a kis morzsákkal.
Szerethetővé vált.
Igen. Egy annyira emberi, hogy ott van abban a kiszolgáltatott állapotban. Már idősen, már több rendtársa meghalt, akivel együtt indultak, Szavéri Szent Ferenc és a többiek, és ott van a nagy Szent Ignác, ül az asztalnál, és így játszik a morzsákkal, mert éppen nem tud mit csinálni. Nem tud étkezni, mert annyira fájnak.
Mi volt az, ami megfogott, ha nem is a Szent Ignáci példa, mert ugye előbb utaltál rá, mi az, ami megszólított, hogy légy jezsuita? Ha nem annyira az alapítónak a vonzó egyénisége induláskor,
igen,
akkor mi az, ami bevonzott a társaságba téged?
Én eredetileg egyházmegyés irányba indultam. Esztergomi szemináriumon is volt kapcsolatom, hivatást tisztázó lelki gyakorlaton is voltam ott nyílt napon, és utána találtam rá a jezsuitákra is. A jezsuitáknak az életformája. Ahogy én akkor azt láttam, és most visszatekintve ennyi év után merem azt mondani, hogy úgy egészen jól kitapogatóztam akkor, hogy hogyan is élnek a jezsuiták. Egyfajta ilyen libikókaként tudom ezt elmagyarázni, ahogy én akkor értettem. Van egy aktív apostoli életünk, ez az egyik oldal. Másik oldal pedig egy intim szerzetesi élet, amiben nem látnak bele kívülről az emberek. Tényleg ott vagyunk, imádkozunk a személyes ima életünk. Nem imádkozunk úgy közösen zsolozsmát, hanem van annak egymás között is, ahogy én ezt megélem, magunk között is egy ilyen intimitás, hogy ki hogyan imádkozik. És az a libikókának a másik oldala. És megélni ezt a pozitív feszültséget, hogy a libikókának nem szabad elbillenni az egyik irányba, hogy akkor csak imádkozunk, mert akkor azok nem mi vagyunk jezsuiták. A másik irányba se billenhet el úgy, hogy akkor csak dolgozunk, meg csak apostoli tevékenység, mert azok sem mi vagyunk, hanem ennek az ilyen pozitív feszültségnek a megélése. Amit ha sikerül így jól megélni, akkor az visz, az a lélek. A számomra ilyen lélek kiáradásai pünkös közelébe lehet ezt mondani, hogy ez megy. És a mi feladatunk, ahogy én azt akkor láttam, hogy akkor ezt próbáljuk megtartani, és ez nagyon megtetszett.
Noviciátusban élni azt jelenti újoncnak lenni. Mi maradt meg belőled a noviciátusodból? Hol is volt az?
Nekem Budapesten volt a noviciátusom, az utolsó novicius voltam Budapesten, mert utána a magyarországi noviciátus kiköltözött Németországba. Ha röviden megfogalmaznám, az a tapasztalat, hogy Isten felhív a táncparketre. Emlékszem, hogy a noviciátusom végén írtam erről, nem is tudom, 10 éve. Amikor én befejeztem a noviciátust, hogy azt éltem meg, hogy Isten felkért táncolni, és én tudtam...
Ő a vőlegény.
Igen, ebből az nagyon különleges ez a kép. Tényleg egy érdekes kép, de hogy ezt belül megéltem. A próbációkon keresztül Szegeden voltam, haldoklókkal foglalkoztam, holttesteket csomagoltam, a zarándoklat pénz nélkül, szállás nélkül kint Romániába és Ukrajnába, több száz kilométer kiszolgáltatva az embereknek, az időjárásnak a hegyekben, a 30 napos lelki gyakorlat, az iskola próbáció. Kellett idő nekem a noviciátusba ahhoz, hogy merjem Istennek engedni, hogy ő elkezdjen vezetni ebben a táncban. És szépen lassan így elkezdte bemutatni a táncparkettet, különböző sarkokat, az életnek a különböző sarkait. És így kinyílt a világ számomra.
Nagyon szép ez a kép. Az Istentől kaptál egy egészen különleges vonzódást, talentumot is a zenéhez. Ha tánc, akkor mögötte zene is,
igen.
És ugye mindenféleképpen összekapcsolódik. Hogyan lehet beleszűrni ezt a talentumot ebbe a Istennel való együtt táncolásba?
Ó, de jó kérdés. Nem tudok zene nélkül élni. Ezt merem mondani, ez Rómába jöttem erre rá, és mertem kimondani, hogy nem tudok zene nélkül élni. Két éven keresztül az Il Gesù templomunk, anyatemplomunknak a karnagya is voltam, van egy kis kórusa, és ott felkértek, és éveken keresztül vezényeltem nagymiséken, húsvéti szertartásokon. Amit én megéltem sokszor, ahogy ott vezénylek, énekel a kórus, szól az orgona, esetleg mögöttem ott van 1000 ember, vagy még több papok, több száz pap is, hogyha nagy szertartásunk van. Az, amit én megélek belül, egészen mélyen, és hogy kapcsolódok ebben a megélésben Istenhez, így a zenében, azt át tudom adni a vezénésen keresztül, annak az érzelmi tartalmát, annak a megérintettségét, és azt a kórus tovább tudja adni az embereknek. És nekem egy nagyon mélyen kapcsolódik, hogy a zene az megérint. A zene az színessé teszi az életet. És én ezt élem meg így az Isten kapcsolatomban is, így egészen szép párhuzamként, hogy a színessé teszi az életet számomra. Abban érintődöm. És nagyon szeretek zenével is imádkozni. Engedni azt, hogy valahogy Isten számomra úgy a zenén keresztül fejezze ki magát. Ez lehet tényleg nagyon lirikus zene, néha pedig hát olyan kicsikét karakteresebb is, amire nem gondolnánk először, hogy hú, hát azon keresztül is Isten szólhat, de... De, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép tapasztalat nekem.
A nagy karmester mit fog rád bízni hamarosan otthon, ősztől kezdve?
Néhány nap múlva hazaköltözöm Magyarországra, és Budapesten folytatom az életemet. Most áprilisba szenteltek diakónussá, és augusztus 30-án szombaton fognak pappá szentelni a Jézus Szíve templomban, és akkor szeptembertől Budapesten a papi szolgálataimat kezdem majd el. Nagyon várok. Kérdezték a minap, hogy mennyire készülök a pap szentelésre, és akkor az volt a válaszom, én nem a pap szentelésre készülök. Én arra készülök, ami utána jön. És ez vár rám most majd, ha hazamegyek így a Rómából, meg Olaszországból.
Drága Domi, köszönöm a beszélgetést, köszönöm a mosolyodat, meg mindazt a reménnyel teli jó erőt, ami így árad belőled. Tartsa meg a jó Istenit, és aranyozza be az utolsó napjaidat, és hát azon a táncparketten, ti ketten, amikor a jó Istennel lejtetek, akkor egyre többen kapcsolódjanak bele abba a táncba. Legyen egy nagy kóló.
Nagyon-nagyon köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést, áldjon a
Én is köszönöm.
Kajtőr Domonkos jezsuita a diákonussal Vértesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, mire levelem olvasod, már elmondhatjuk, hogy végre elérkezett a várva várt vakáció, a tanév fáradalmait magunk mögött hagyva fellélegezhetünk, és a nyári szünidő csendesebb, szabadabb napjait élvezhetjük. Az iskolák kapui bezárultak, s most lehetőségünk van arra, hogy ne csak testileg, hanem lelkileg is feltöltődjünk. Akinek nincsenek iskoláskorú gyermekei, azok is a nyári szabadságukat ütemezik ezekben a hetekben. Úgy érzem, ez az időszak különleges ajándék, amelyet Isten a pihenésre és az elmélyülésre ad számunkra. Éljünk is vele! Ha nem is tudunk elutazni, pár napra vagy hétre mindenképp ki kell szakadnunk a sok rohanással terhelt munkás hétköznapokból. Kedves barátom! A nyár talán legszebb hónapja a július, mely bővelkedik olyan ünnepekben, amelyek segítenek bennünket abban, hogy ne veszítsük szem elől hitünk lényegét még akkor sem, amikor a nyaralás könnyedsége és a szabadság öröme körülvesz bennünket. Július 16-án például a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét üljük, amely emlékeztet bennünket arra, hogy Szűz Mária oltalma nyáron is velünk van. Sokan ilyenkor vállalják a skapulári viselését, mint az Isten anyába vetett bizalom és hűség jelét. Nem szabad megfeledkeznünk Szent Jakabról sem, akinek július 25-i ünnepe zarándoklatra hív bennünket, akár valóságosan, akár lélekben. Szent Kristóf, az utazók védőszentje július végén emlékeztet minket arra, hogy bármilyen útra indulunk is, kérjük Isten áldását és oltalmát. Kedves barátom! A nyári pihenés során is érdemes időt szakítani a csendes imádságra, a szentírás olvasására, a természetben való elmélkedésre, hiszen Isten teremtett világában járva különösen is megtapasztalhatjuk jelenlétét. Egy-egy szentmise vidéken, a szabadban tartott templombúcsúk, közösségi ünnepek, vagy a különböző korosztályok számára szervezett programok is szolgálhatnak alkalmat arra, hogy a pihenés mellett a hitünket is megerősítsük. Kedves barátom! Kívánom neked és szeretteidnek, hogy ez a nyár ne csak a feltöltődés, hanem a lelki megújulás ideje is legyen. Legyen benne sok öröm, béke, imádság és hála, mindaz, ami valóban tartalmassá és emlékezetessé teszi a szünidőt, a szabadságon töltött napokat. Szeretettel gondolok rád, és imáimban hordozlak. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét. Adásunkat 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 10 perctől megismételjük.
És a völgyeknek mélyén, az egész délvidéken, és Júdeának táján, Benjamin nap földjén, Jeruzsálem környékén, visszatérnek juhaim, hogy megszámláljam őt újra.
Az Úr így szól hozzánk, hívjatok, csak kérjetek, és én válaszolok. Az Úr így szól hozzánk, hívjatok, és én válaszolok. Az Úr így szól hozzánk, hívjatok, csak kérjetek, és én válaszolok.
Ez gyógyulás lesz népemnek, sebed majd én kötömbe, eltörlöm minden vétkedet, mikor hozzánk.
Ott lesz Izrael és Júda, mert jön az igazságnak ura, majd biztonságban laktok, szabadságot tőlem kaptok.
Jó vagy Istenünk, áldjunk mindenünk, győztesek leszünk, mert te van velünk, mint végig jó vagy Istenünk.
Jó vagy, olyan jó vagy,
áldjunk mindenünk,
áldjunk mindenünk,
győztesek leszünk.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunk kezdődik. Az Isteni Üdvözítő Társasága ismertebb nevén a Szalvatóriánus rend egyik tagjával, Kristóf atyával, Hajdú Mária beszélget. 0 óra 30 perckor az Ökumené című műsorunkban lélekhangoló címmel evangélikus félórát közvetítünk. Jót várj, jót adj, a jót keresd. Ezzel a mottóval zárták csendes napjukon a tanévet a Podmanicki János Evangélikus Általános Iskola felsős tanulói. A hatodik osztályosok Deák László Esperes interaktív előadásán vettek részt. Hallgatóink is elgondolkodhatnak a döntések meghozatalának fontosságáról, alakulásáról, ami koránt sem csak a tizenévesek számára égető kérdés. 1:05 kezdődik a cseperedő, melynek témája a családi utazás. 1:30 a sziluettben megismerhetik Pápai Erika Jászai Mari Díjas színművészt. 2:05 a Mit tegyek című műsorunkban az imamódokról beszél Tóth Tamás atya, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosa. 2:30 kezdődik a Karitász percek. Műsorunkban Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár osztja meg gondolatait a Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatok működéséről. Majd Solymári Dániel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szociális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó Caritas in Veritate bizottságának tagja beszél arról, hogyan lehet krízishelyzetben hatékonyan segíteni. 3:05 kezdődik az iránytű, melynek vendége Boronkai Péter többszörös világ és Európa bajnok paratriatlonista. 3:30 kérem a következő című műsorunkban Imrikata dietetikussal a krónikus bélgyulladásról beszélgetünk. 4:00 nyári slágerek hangzanak el rádiónk hullámhosszán. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Jézus tekintete nem szemrehányó, hanem irgalmas tekintet. Ez az az irgalmasság, amelyet időnként nehezen tudunk elfogadni, különösen akkor, amikor Isten olyanoknak bocsájt meg, akik szerintünk nem érdemlik meg. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Miután Dávid súlyosan vétkezett, Nátán proféta azt mondta neki, ezt üzeni az Úr a mi Istenünk, miért vetted semmibe szavamat, és miért cselekedtél gonoszt színem előtt? A Hetteus Úriást megöletted, Ámon fiainak kardja által öletted meg őt, és feleségét feleségül vetted. Olvasom Sámuel második könyvében. Sok családban békétlenség, elidegenedés tanyáz, és szaporodnak a vállások. Nem onnét van ez, hogy eltűnik a hit szelleme, apada vallásos érzés, és keveset vagy egyáltalán nem imádkoznak? A keresztény család együtt imádkozik. A közös ima egymáshoz csatolja a családtagokat, erősíti a hitet, növeli a szeretetet, és így táptalaja a családi szellemnek. A gazdag boldog élet folyamát nagy gondolatokból és mélységes akarati energiákból kell fakasztani. Azért a jegyesek, akik boldog, kettős életre indulnak ki, az oltár szent kövéhez zarándokolnak, hogy itt adják át magukat egymásnak, s hogy itt váljék frigyükből szentség, telve Isten áldásával s Krisztus kegyelmével. Hinni kell, hogy Isten ad egymásnak, hogy Isten köti össze szíveinket, hogy az egybekelés Krisztus titka, valóságos szentség. Aki így hisz, az hisz az odaadásban is, hisz az életközösségben és páratlan barátságban, s tudja, hogy a lélek e frigye gyökereit nem csak vérbe és érzésbe, hanem az Isten életébe s Krisztus szívébe ereszti bele, s hogy kivirágozzék és gyümölcsöt hozzon, onnan szívja az élet erejét, a szentség kegyelmét. Ha emberileg szeretsz valakit, magadhoz kapcsolod. Ha keresztény módra szereted, Krisztushoz kapcsolod. Istenünk, amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és nő egyé legyen. Híveidet kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével, hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, legyenek a te nagy szeretetet tanulj a világban.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,